Szervusztok! Köszöntelek titeket a hatodik epizódjában a DevOps szemináriumunknak. Ez a rész elméleti rész lesz, alapvetően a tesztelési koncepcióról és az elméletről fogunk beszélni. Szász Zoltán vagyok. Amiről szó lesz, az, mint mondtam, az alapok, hogy miért tesztelünk, hogy érdemes automata tesztelni, illetve fogunk beszélni a specifikációról is, mint egy nagyon-nagyon fontos momentumról, ahhoz, hogy a fejlesztésünk hatékony legyen és jó legyen. Kezdjük el azzal, hogy miért érdemes tesztelni. Igazából mindenki, aki programot ír, bármit csinál, megnézi a végeredményét. Ha rajzolsz egyet, akkor így összehasonlítod, hogy az hasonlít-e arra, amit így szerettél volna elrajzolni. A szoftverfejlesztésben sincs ez másképp. Amikor programot írunk, akkor végig nézzük, hogy a program azt csinálja, amit szeretnénk alapvetően. Ez hívjuk tesztelésnek. A tesztelésnek vannak paradigmái, ami segít minket abban, hogy ez a tesztelés sokkal jobb legyen, mint hogyha csak ezt ad hoc tennénk meg. A tesztelés segít nekünk bizonyítani azt, hogy a kódunk helyesen működik-e, úgy, ahogy elvárjuk-e, segít bizonyítani azt, hogy a funkció teljes-e, vagy hiányzik-e még belőle valamit, segít megelőzni a hibákat, ezáltal segít sokkal robusztusabb, fenntarthatóbb kódot írni, segít minket kizárni a regressziókat, tehát hogyha egy változás valahol egész máshol valamit elront a szoftverben. Ezáltal, hogy robusztusabb, jobb kódot tudunk írni, tudjuk a költségeinket is csökkenteni. A költségcsökkentés mellett pedig nagyon-nagyon fontos dolog az is, nem elhanyagolható egyáltalán, hogy csökkentjük a kockázatát az összes változásnak, és mivel csökkentettük a kockázatát, nem félünk később hozzányúlni a kódhoz. Szerintem igazából a kérdést érdemes megfordítani. Nem az a kérdés, hogy miért teszteljünk, hanem szerintem az a kérdés, hogy mi történik, ha nem tesztelünk. Ha nem tesztelünk, akkor nem fogunk tudni hozzányúlni a kódhoz, sokkal fájdalmasabb, sokkal hosszabb idejű lesz egy minimális change requestnek is a végig tolása a teljes fejlesztési folyamatainkon. Félünk, hogy elrontjunk kódokat, a kódok úgy maradnak hosszú időn keresztül, nem merünk hozzájuk nyúlni, kialakulnak a kódnak ezek a szentehén részei, amiket egyik fejlesztő sem mer bottal sem piszkálni. Szerintem menjünk tovább, és nézzünk meg azt, hogy miben segít még nekünk a tesztelés. Segít megérteni a kódot alapvetően, mert a teszt dokumentáció az a funkciónak is, a feature-nek is egy dokumentációja. Segít minket a tesztelés a kommunikációban. A kommunikáció az elég sokrétű lehet, kommunikálni kell a fejlesztőtársakkal, a csapattagokkal, másik csapatokkal, akik mondjuk használják a mi kódunkat, a mi API-inkat, kommunikálni kell a product team-mel, akik feature fejlesztéseket szeretnének kérni. Tehát a kommunikációt is nagyon erősen javítja. Nagyon fontos tisztázni azt, hogy egy feature mi. Ez hozza magával azt, hogy hol kezdődik egy feature, hol végződik egy feature, hogy hol kezdődik egy teszteset és hol végződik egy teszteset. Segít minket abban, hogy miért félel el a kód, mi történik, hogyha valami nem jó. És mint mondtam, nagyon nagy hozadéka az is, hogy a kódnak megszűnik ez a státuszkója, ez a szentehénysége, ezáltal a kódot könnyebben tudják mások is módosítani, vagy akár mi is. Ezért ebben segít nekünk a tesztelés. A következő nagy kérdés az, hogy miért érdemes automata tesztelni szerintem. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, át kell gondolni a szokásainkat. Igazából szoktunk tesztelni, mindig megnézzük, hogy mit csinálunk, végignyomkodjuk kézzel, mondjuk egy webapp esetén, vagy egy mobilapp esetén is végignyomkodjuk kézzel. Ezt miért ne csinálja helyettünk más? Mondjuk a számítógépek, akik sokkal effektívebben tudnak feladatokat végrehajtani, mint mi, főleg ilyen ismétlődő, monoton feladatokat, mint a szoftver tesztelése. A számítógépekre érdemes ezt rábízni. Nekünk, ha egy teljes tesztszenáriót végrehajtani egy feature-nél, egy teljes webapnál, az akár sok-sok órás, sok 10-20-100 órás feladat is lehet. Minden egyes változás után ezekre a feladatokra kézzel nincs időnk egyszerűen, nem fér bele a fejlesztési menetbe. Ezért is érdemes rábízni a számítógépekre, akik, hogy ezeket nem csak, hogy sokkal jobban ismétlik meg, hanem sokkal gyorsabban is ismétlik meg. Tehát igazából a teszt automatizálásnak van egy költsége, amíg megírjuk az automata teszteket, de szerintem elég hamar belátható, hogy jó a megtérülése ennek a befektetésnek, hamar megtérülnek a teszt automatizálások, mert onnantól kezdve a számítógép tudja ezeket csinálni sokkal gyorsabban, mint mi, akár minden egyes commit után is meg tudja ezt tenni. Tehát itt is én azt a kérdést tenném föl, hogy mi történik, ha nem automata tesztelünk? Hát az, hogy sokkal lassabban haladunk a munkánkkal. Szerintem egyértelműen belátható, hogy miért jó az, hogyha automata teszteket írunk. Az is fontos dolog, hogy a feature fejlesztésnek nem állunk úgy neki. Erről majd később lesz szó. Specifikáljuk a fejlesztendő valókat, a fejlesztendőket. Ebből a specifikációból kiesik az, hogy mit is kell tesztelni, hogy működik. Ez nagyban segít minket az automatizációban. Itt a következőkben lesz szó arról, hogy mit érdemes és hogy érdemes tesztelni, milyen teszttípusokkal fogunk foglalkozni. Látni fogjuk, hogy a unit tesztek mire valók, milyen esetben használjuk őket, mire valók az integrációs tesztek, és mire valók az acceptance tesztek, vagy más néven end-to-end tesztek. Tehát későbbiekben erről lesz szó. Mi a specifikáció? Amikor a fejlesztői csapat kap a product teamtől egy feature-t, hogy ezt le kell, hogy fejlessze, akkor ezt többféleképpen átadhatja a csapatnak a productos, product owner, product manager, hogy mégis mit kellene csinálni. Le lehet ülni a csapattal, el lehet beszélni, hogy nekem ide kell egy form, amiben be tudja írni az ügyfél a nevét, be tudja írni a felhasználó a telefonszámát, és majd ezekkel történik valami. Lehet így is specifikálni a folyamatokat. Nagyon fontos azt megértenünk, hogy a fejlesztéseink soha nem adhok történnek, minden esetben egy üzleti szemlélet áll mögötte, tehát minden egyes fejlesztésünk business driven módon történik meg. Egyébként a business driven egy olyan fejlesztési módszertan, ahol a megoldások közvetlenül kielégítik az üzleti igényeket, requirementeket. Ez az elsődleges célja egy fejlesztésnek. Nekünk, mint fejlesztő csapat, ezt kell támogatni, hogy ezek a célok érvényesüljenek, hiszen a fizetésünk ebből lesz. Amikor egy specifikációt elkészítünk, akkor az többféle dologból kell, hogy álljon, többféle dolog lehet benne. Gyakorlatilag egy requirement lista, hogy mit kell, hogy tudjon a szoftver, lehet egy ilyen to-do list, ilyen checklist jellegű történet, amikor szépen kipipálgatjuk, hogy a szoftverünk tudja ezt, vagy nem tudja ezt. Meg tudjuk határozni szabadszövegesen is, hogy mit várunk el a terméktől vagy szolgáltatásról. Alapvetően az összes specifikáció kétféle lehet, formális vagy informális. Informális specifikáció az egy sokkal-sokkal szabadabb, kötetlenebb dolog. Ezzel szemben a formális specifikációt, amit az üzleti szférában már a 60-as évek óta használnak, a bankszektorban, a NASA-nál és a hadiparban, formálisan be kell bizonyítani egy programról, hogy azt tudja, amit a specifikáció tartalmaz. Többféle paradigmája van, többféle leírónyelve van, mindegyiknek közös jellemzője az, hogy nagyon-nagyon kötöttek, nagyon nehéz bennük változtatni, teljesen rugalmatlanok. Alapvetően a formális specifikáció egy matematikai leírása a szoftvernek, vagy esetleg hardvernek, ebbe beleértve sokszor a használatát is az adott eszköznek, illetve magát az implementálást is. Lehet alapállapot, vagy állapot alapú, ami a rendszer viselkedését vizsgálja, vagy ami a tranzienseket, tehát az átmeneti állapotokat definiálja, vagy lehet leírja matematikai formában a rendszernek a működését és felépítését. Ez mind nagyon szép, nagyon jó, ez teljesen jó, az elkészült szoftver ebben az esetben pont azt fogja nekünk biztosítani, amit a specifikáció leír. Egyetlen egy dolgot nem biztosít a formális specifikáció, méghozzá azt, hogy a szoftver azt is fogja tudni, amit valójában kellene, hogy tudjon, amit problémát meg tudja nekünk oldani, amit valójában meg kellene neki tudni oldani. erre semmiféle biztosítás nincs a formális specifikációba. Ezért alapvetően a különböző feature-öket informálisan specifikáljuk. Ez egy sokkal-sokkal kötetlenebb, sokkal lazább forma. Leülhetünk, megbeszéljük, többféle szempont érvényesülhet benne a megbeszélések során, objektív vagy szubjektív. Ennek az a problémája, hogy nem egyértelműen van leírva, vagy nincs specifikálva teljesen minden egyes működés. Tehát senki nem tudja, hogy mi az egyértelmű. Ezért ezen lehet tovább menni. Lehet user story-kat írogatni. Ezek a user story-k ilyen kis alapvető kis történetecskék, amiben leírjuk, hogy mit szeretnénk. Az elfogadási kritériumok lehetnek, mint említettem korábban, egy ilyen checklist jellegű történet. Be lehet írni a hitelkártyaszámot? Igen. Validálja a hitelkártyaszámot az adott hitelkártyának megfelelően? Igen. Lehet elmenteni a hitelkártyát? Igen. Hogyha ezek teljesülnek, akkor mindenki boldog, és maga a sztori elfogadottnak tekinthető a fejlesztés után. Itt alapvetően egy user story-nál, amikor egy user story-t írunk, akkor megfogalmazzuk a business requirement-eket, ezeket leírjuk, megfogalmazzuk hozzá, hogy mikor tekintjük elfogadottnak ezeket, ezt is leírjuk, megszületik belőle ez a kis checklista. Minden egyes user story-nak az a közös tulajdonsága, hogy kicsi sztorik, függetlenek egymástól, nem nincsenek direktben egymásra hatással, ám de épülhetnek egymásra, eladhatók külön, tehát külön értéket termelnek a készítése során, becsülhetőek, mivel kicsik, ha egyre kisebb sztorikat csinálunk, akkor egyre pontosabban becsülhetőek, ismerni fogjuk ezeknek a költségét, és külön tesztelhetőek ezek a user sztorik. Ezzel szemben egyel tovább lehet menni, és informális specifikációnak van egy speciális formája, ez a BDD, vagy Behavior Driven Development jellegű specifikáció. Az alapötlet alapvetően az, hogy az összes tesztmetódus nevében a tesztet kicseréljük should-ra, és úgy fogalmazzuk meg, hogy should be equal például, vagy hasonló formában. Tehát ezzel is azt érjük el, hogy szemléletünkben nem állítunk valamit, hogy valaminek teljesülnie kell, hanem hát kellene neki, de biztos, hogy jó ez így. Ezek a BDD jellegű történetek és definíció szerint informálisak, ami hatalmas előnye neki, hogy az üzleti értékre, a business value-ra fókuszál, direktbe tartalmazza a szoftver működését, emberi formában leírva, az összes requirement-tel, az acceptance tesztekkel, tehát az acceptance kritériákkal együtt, és ezt emberi formában, de mégiscsak egy kicsit kötötten, tehát nem annyira szabadszavasan, mint egy teljesen informális specifikációnál, vagy egy ilyen extrém jellegű specifikációnál. Ezeket egy speciális DSL-le lehet leírni, Domain Specific Language-el. A legismertebb ilyen BDD-s DSL nyelv az a Gherkin. Gyakorlatilag elég sok helyen használják, van Pythonos, Javás, PHP-s megfelelője, mindenki használja ízlés szerint. Nem adnak ezek a nyelvek minden problémára megoldást, tehát nem teljes Turing teljesek, de az adott doménre nagyon-nagyon jó leírást lehet velük képezni. Méghozzá leírhatjuk vele az implementáció ismerete nélkül, nem tudjuk, hogy mi lesz mögötte a technikai megvalósítás, de leírhatjuk velük azt, hogy kell, hogy egy szoftver működjön, majd a későbbiekben mutatok is egy ilyen user story-ra egy példát. Azért jó, mert megértik a fejlesztési folyamatban lévő különböző szereplők, megértik az ügyfelek, meg lehet nekik mutatni. Tulajdonképpen az egyik legolcsóbb validálása lehet egy feature-nek. Megmutatod neki ezt a specifikációt, és meg fogja belőle érteni, hogy ez, amit leírtál oda, ez megoldása arra, ami neki probléma. Ebből ő meg tudja eloldani. Megérti a project manager, megérti a product owner, product manager, megérti a business analyst, megérti a marketing, hogy mit fog csinálni, és megérti a fejlesztő is. Ez benne a legjobb, hogy mindenki megérti. Ezeknek a user story-knak kötött a szintaxisuk, de természetes nyelven írhatók, tehát angolul, magyarul és még számtalan fájban. Ezeket a story-kat és a hozzájuk tartozó szkenáriókat egy fájlba írjuk le, ezeket a fájlokat feature fájloknak hívjuk. és a későbbiekben ezeket automatizáljuk. Ez az automatizálás tulajdonképpen a tesztelők, vagy akik írják a teszt implementációt, ők írják meg hozzá a step definition-eket, és tudni fogjuk, hogy az adott szkenáriót melyik tesztkód futtatja. Erre nekünk magas szinten nincs is szükségünk, de elolvasva ezeket a user story-kat meg fogjuk érteni, hogy mit is kellene, hogy tudjon ott a sztori. Rengeteg praktikája van ezeknek a user story-knak, user story írásnak, az oktatáson majd erről még lesz szó. Alapvetően így néz ki egy user story. Ez azt írja le, hogy mi történik akkor, hogyha pénzt veszek ki a számlámról. Tehát először is meghatározzuk, hogy mit kell csinálni, hogy szeretnék készpénzt kivenni, utána meghatározok egy rolt, hogy kinek a nevébe cselekszek. Egy szoftverben, egy szoftver használata során sok ember különböző szerepkörökben használja azt. Ezek a különböző szerepkörök teljesen eltérhetnek egymástól, de lehetnek átfedések is. Én most ebben a user story-ban egy egyszerű számra tulajdonos vagyok, és én szeretnék valamit csinálni. Ez a feature, amit szeretnék csinálni, az pedig az, hogy kiveszek készpénzt az ATM-ből. Ahhoz, hogy kivegyek az ATM-ből készpénzt, nekem meg kell, hogy tegyek egy-két dolgot, és van ennek a folyamatnak egy elvárt viselkedése, de a user story fontos része is az, hogy mi lesz nekem ennek a hozadéka. Miért is akarom én ezt csinálni, hiszen biztos van valami célja, ez is a viselkedés definiálása egy elég fontos része. És a szkenárió az így néz ki hozzá, ez a szkenárió tulajdonképpen maga a teszt eset, amit le lehet automatizálni, ez áll egy címből, megadjuk az inicializáló feltételeket, tehát megteremtjük a kontextust, hogy mindenki értse, van pénzem, van valid kártyám, a automatában van elég pénz, majd történik egy esemény, ez az esemény az, hogy kérek 20 dollárt az automatától, erre az automata válaszol valamit, azt válaszolja, hogy idadja nekem a pénzt, az egyenlegemet csökkenti azzal a mennyiségű pénzzel, amit kivettem, és visszaadja a kártyámat. Ezek a részek nagyon-nagyon jól összefele, vagy nagyon-nagyon jól megfeleltethetőek a tesztelésnek, hogy ebből milyen tesztlépéseket írnak. Tehát a given részben gyakorlatilag azok vannak benne, amivel egy tesztesetet automatizálás során setupolunk. Az event az, amikor magán az objektumon, vagy magán a feature-en elvégezzük a feature-t, amit szeretnénk megnézni, és utána pedig az outcome rész az a assertion-nek felel meg gyakorlatilag. Az első része az elméletből körülbelül ennyit tartalmazott volna, hogy konklúziónak most már tudjuk, hogy miért érdemes tesztelni, miben segít nekünk a tesztelés, miért nem érdemes megkerülni azt, hogy automatizáljuk a tesztjeinket, és most már azt is tudjuk, hogy miért érdemes specifikálni ezeket a sztorikat, amiket majd később megvalósítunk, és azokhoz megírjuk a teszteket. Köszönöm szépen a figyelmet!
A következő epizódban szót ejtünk a tesztpiramisról és annak részeiről, valamint arról, hogy mindig minden legyen szuperzöld.